Matthew Hughes, a hét áldás fogadója. Raffalon a tolvaj az erdei úttól nem messze néhány saspáfrány mögött aludta át épp a déli hőséget, amikor a küzdelem zaja felébresztette őt. Áthemperedett a hasára, és halkan előúszta a kését, hát ha szüksége lesz rá. Aztán mozdulatlanul feküdt, és igyekezett kikémlelni az ágak és bokrok között. Alakok dulakodtak a homályban, kivehetetlen szavak hangzottak el, a szótagok sziszegők és torokhangúak, elfojtott kiáltás, mint amikor kéz tapad valaki szájára, aztán egy éles recsenés, amint kemény fa találkozik emberi koponyával. Raffalonnak eszébe sem volt a megtámadott segítségre sietni. A hangok, amelyeket hallotta, vandajóktól származtak, akiknek földje nem messze onnan kezdődött. A vandajó harcosok kizárólag rituális célból hagyták el az országukat, mindig hatos csoportokban, és sosem hagyták otthon kampóikat, hálóikat és bunkosbotjaikat. Időszakos ünnepeik rendre az emberhús fogyasztás köré szerveződtek, és ha Raffalon megkísérelt volna közbeavatkozni a cserjés túloldalán épp most folyó begyűjtésbe, mindössze annyit ért volna el, hogy egy kevés nem várt plusszal gazdagítja a félemberek éléskamráját. Kivárta, amíg a szerencsétlen foglyot megkötözik, majd rúdra függesztik, aztán elviszik. A vandajók könnyen azt feltételezhették, hogy ahol egy bolondra már rátaláltak az erdőben, ott akár újabb is akad. Csupán akkor tápászkodott fel és lopakodott el az útig, miután a madarak meg a kisebb állatok visszatértek korábban megzavart tevékenységükhöz. Az úton semmi sem maradt, eltekintve a szerencsétlenül járt utazó holmiától, akit immár kelet felé hurcoltak vándájó föld belsejébe. Raffalon szemügyre vette a szanaszét heverő tárgyakat, megkopott bőrtarisznyát, a vizes palackot és a botot, amelynek fáját felül simára csiszolta a vándor tenyere. Habár sokra nem számított, legugolt és beletúrt a tarisznyába, de abban csak egy nem különösebben jó minőségű inget, a sajátjánál gyengébb tűzszerszámot, és egy nagyjából tenyérnyi méretű faragott falapot talált. Alaposabban megvizsgálta a faragást. Az emberi és állati alakok sora oly módokon kapcsolódott egymáshoz, amelyeket egyesek obszcénnek mondtak volna. Raffalon kifinomult szeme viszont pusztán anatómiailag valószerűtlennek ítélt. Az ábrázolás közepén egy elnyújtott rombusztól keretezve mélyen bevésett ideogramma állt, amelynek körvonalai folyton elmosódtak a tolvaj szeme előtt. E nehézséget fölfedezvén Raffalon gyönyörtől eltelve tátott el a száját. A tárgy mágikus tulajdonságokkal bírt. Bizonyosan értékesnek találják majd a Thaïes kikötői bazárban, amely kevesebb, mint egy napi járóföldre volt abban az irányban, amerre Raffalon tartott. Arra felé se szeri, se szám a varázslóknak. Megfordította a tárgyat, hogy megnézze, mi lehet a túlsó oldalán. Közben valami elmozdult odabent. Egy skatúja, gondolta. Még jobb. Körbeforgatta valamit, több szögből is megvizsgálta, de nem fedezett fel rajta sem illesztést, sem vasalást, sem bármiféle nyilvánvaló lehetőséget a felnyitására. Még annál is jobb. Egy bűvös skatúja. A nap egyre jobb kilátásokkal kecsegtetett. Raffalon számára az a nap a hajnali hidegben kezdődött, amikor tarsójában két rész garassal, tarisznyájában egy szikkadt fél cipóval kellett az erdőbe menekülnie. Nézeteltérése támadt egy helyi gazdával a tyúkot illetően, amelyet a tolvaj a tanyaudvar egyik rozoga ketrecében talált. Mostanra dél is jócskán elmúlt, és ugyan a csirke a ketrecben maradt, a kenyere elfogyott útközben. Még mindig megvolt a két garasa, és közben hozzájutott egy skatujához, amely önmagában is értékes volt, de ki tudja, mit rejtett még magában. A tarisznyának szintén hasznát veheti még. Miután elhajította az inget, ami túl nagy lett volna neki, és egy másik test szaga árad belőle, a vállára kanyarította a tarisznya szíjat. Kihúzta a dugót a palackból, és beleszimatolt, remélve, hogy bor vagy rizspálinka van benne, de csalódnia kellett, mivel kiderült róla, hogy csak víz. Ennek dacára betuszkolta a bőr táskába, és némi tanakodás után úgy döntött, mégsem viszi magával a botot, noha meredek lejtőkön kell majd felkaptatnia, hiszen a vidék egyre inkább fölfelé tör, mielőtt leereszkedik a Thaïes folyó völgyébe. Sokkal jobban jár egy késsel, már ha lesz ideje előrántani. Ahogy haladt, megint szemügyre vette a skatuját, és az egyik sarkánál megkopott foltot fedezett fel. Megnyomta. Semmi sem történt. Megdörgölte, de ismét eredménytelenül. Megpróbálta elhúzni erre meg arra. Belülről halk kattanást hallott. A fa egyik darabkája félrecsusszant, és tű vastagságú lyuk tárult fel. Raffallon nem hordott tűt magával, de akadt nála kés, és egy egész erdőnyi fából választhatott. Megfelelő méretűre faragott egy gajat, beleillesztette a lyukba, aztán megnyomta. A skatulya túlsó oldalán egy fadugó csusszant ki. Amikor a tolva itt-ott megnyomkodta a fát, a skatulya faragott oldala hirtelen kissé odébb siklott, és kiderült róla, hogy a tároló teteje, amely egy rejtett pánton fordul el. A besejét puha bíborszövet borította a közepén kimélyített résszel, amelyben egy fából faragott hüvelyeknyi szobrocska hevert. Apró volt és pocakos, kopasz, és ránézésre férfi. A fejét elnézően félre biccentette, szája engedékeny mosolyra húzódott. Raffalon kivette a szobrot, hogy alaposabban megvizsgálhassa. Amikor az újhegyével hozzáért a sima fához, enyhe bizsergés futott végig az ujjain, a tenyerén, majd fel a karján, és ahogy tovább haladt, egyre erősödött. A rémült Raffalon ösztönösen el akarta hajítani a szobrocskát, de sem a keze, sem a karja nem engedelmeskedett neki. Közben a bizsergés, amely immár az egész testét rázta, teljesen felerősödött. A tolvaj hosszú pillanatokon át csak állt, és reszketett az erdei út kellős közepén. A szeme fennakadt, a lélegzete elrekedt, a térde összekoccanva remegett, és mintha erős szél süvöltött volna át balról jobbra a koponyáján. Az érzésnek váratlanul vége szakadt, és Raffalon visszanyerte uralmát a teste fölött, kivéve, amikor megint megpróbálta eldobni a szobrot. A karja engedelmeskedett, a keze viszont nem. Az álnok ujjak görcsösen szorították a sima fát, és Raffalon hiába adta bele minden akarat erejét, nem tudta rákényszeríteni őket, hogy szétnyíljanak. Közben egy hangot hallott. Jobb lenne tovább indulnunk. Amikor a vandályok vadászni indulnak, nem szabad piszmogni. A tolvaj sok jóra nem számítva megpördült, ám de senkit sem látott. A szavak az elméjében keletkeztek, a fülét nem kellett használnia. Az ujjai most szétnyíltak, ő pedig megszólította a markában kényelmesen befészkelődött alakot. Mi vagy te? Hosszú történet, felelte a hang arról a helyről, ahonnan a tolvaj általában a sajátját hallotta. És nincs elég erőm elmesélni. Raffalon egyetértett azzal, amit a piszmogásról tartott. Ismét megindult Tájesz kikötő felé tekintetével mindkét oldalon végigpásztázta az erdei utat, ameddig csak ellátott. Ám csupán 2-3 lépést tett, amikor a lába egyszerre nem vitte tovább, és önkéntelenül megfordult, aztán megindult visszafelé, ahonnan érkezett. A másik irányba, mondta a hang. Ki kell szabadítanunk Fulferint. Egy alak jelent meg Raffalon gondolataiban. Egy bőrökbe öltözött, magas, szikár férfi előreugró állkapocsal, aki mintha valamilyen távoli tájat fürkészne a tekintetével. A tolvaj megrázta a fejét, hogy megszabaduljon a kéretlen látomástól, messze ágában sem volt holmi tökfilkókat megmenteni, de teljesen eredménytelenül igyekezett parancsolni a lábának. Újra megszólalt a fejében a hang. Elpocsékolod az erődet, amire akkor lesz majd szükség, ha beértük a vandályokat. Újabb képzet bontakozott ki lelki szemei előtt, fél tucat görnyet váló vandályó harcost látott, a fejük teljesen kopasz, fülük és foguk egyaránt hegyes, a bőrük világosabb és sötétebb zöld foltokkal tarkított. Egy erdei csapáson ballagtak, kettő közülük egy póznára felakasztott, hosszú, bebugyolált köteget cipelt. Raffalon nem próbálta eloszlatni a látomást, hanem érdeklődve vizsgálgatta azt. Senkit sem ismert, aki valaha zavartalanul szemügyre vehette a vandályókat, akik tisztán és közelről láthatták őket. Szemben azokkal, akik csak távolról pillantották meg a szerzeteket, majd bölcsen sarkon fordultak és elmenekültek, feltehetően a nagy közös bogrács mellé felállított hentes asztal kivételével, igencsak keveset láttak ezután. Raffalon tudta, amit mindenki tudott, a fajtát egy régmúltkor elbizakodott varázslója, Olverion a tökéletes hozta létre, aki a fél embereket ellenségeinek kínzására szánta. A mágus sajnálatos módon tévesen ítélte meg a megalkotási folyamat egyik elemét, így elsőként az ő testét ízlelték meg a teremtményei. A környező települések fáradhatatlan és ismételt erőfeszítéseinek köszönhetően az emberevőket sikerült visszaszorítani abba az Ordon völgybe, amely egykor Olverion birodalma volt. Ám minden arra irányuló kísérlet, hogy behatoljanak a mély zugolyba, és egyszer és mindenkorra leszámoljanak a szörnyetegekkel, Véres cafatokban végződött. A lényeg megalkotásakor a mágus nem fukarkodott a harci készségekkel, és a rajta ütésekhez szükséges vegytiszta zsenialitással. Végül nem hivatalos fegyverszünet állt be, amelynek feltételei szerint a helyi bárok mindaddig nem vezették a katonáikat a völgybe, amíg a vandályok nem háborgatták az ő városaikat és falvaikat. A fél emberek kizárólag a völgytől nyugatra futó erdei útról és a hegyeken át észak-keletre tartó csapásról rabolhatták el ünnepi lakomájukat. A helybéliek tudták a vandályok, mely időszakokban indulnak portyázni, és ilyenkor kerülték ezeket az útvonalakat. Ám a tolvaj Raffalonhoz és az istenséget szolgáló Fulferinhez hasonló vándorok és csavargok kedvükre kísértették a sorsot. Az emberevők látomása szerte foszlott Raffalon elméjében, miközben lába kérlelhetetlenül vitte a hely felé, ahova az áldozat került. Pillanatnyi tétovázás nélkül elfordult az erdei útról, és bevetette magát a bokrok közé, ahol szinte azonnal ráakadt egy valódi vadcsapásra. Szarvas ürüléket látott, mellette pedig a vandályok lúdtalpas nyomait, amelyekre rögtön ráismerni az ujjak közötti hártyákról, és a nagylábúj lefelé görbülő karmának a puha talajba csúcsosan bemélyedő lenyomatáról. A nyomok vandályóföld irányába vezettek. Raffalon vércseppeket is felfedezett a csapás menti egyik bokron, amint a részletek tudatosultak benne, erőteljes léptekkel a szerzetek után iramodott. Koponyájának csontfalai között azt mondta, várj, keressünk egy csendes helyet, és beszéljük meg ezt. Nem lassult a tempója, de a fejében megszólaló hang felelt neki. Mit kellene megvitatnunk? Hogy sikerülhet-e a dolog, ha nem tudsz rávenni az együttműködésre? A férfinek olyan érzése támadt, hogy az istenség fontolóra veszi ezt. Jól mondod. Kevésbé csapolná meg az energiáimat. Keressünk egy eldugott helyet. A csapás egy tisztáson vezetett át, amelyet kanyargó csermely szelt ketté. A tolvaj megpillantott egy sűrű lombú fűzfát, és jelezte, hogy ez itt megteszi. Lebukott a fűz lekonyuló ágai közé, aztán letelepedett az egyik göcsörtös gyökérre, majd addig kémlelt kifelé a zöld függönyön át, amíg biztosan nem vehette, hogy rajta kívül senki sincs a tisztáson. Aztán megszólította a kezében tartott kis faragott fadarabot, és ismét feltette az első kérdését. Mi vagy te? Kevesebb, mint mi voltam, és kevesebb, mint leszek. Raffalon felnyugodt. Eddig úgy tapasztalta, hogy az efféle fennhéjázó modorban megnyilatkozó lények felettébb tisztelik önmagukat, és ez fordított arányban áll azzal a figyelemmel, amit az őket szolgáló kényelmére vagy akár életben maradására fordítanak. Más részről fogva a tartója eltökéltsége, hogy kiszabadítsa a szerencsétlenül járt Fulferint, a mások iránti viszonylagos törődés meglétére utalt. Talán egyességre juthatnak. Raffalon ajánlatot tett a fadarabnak. Nincs szükség megegyezésre, jelentette ki a hang őrjítő nyugalommal. Fulferint meg kell menteni. Neked épp nincs más megbízatásod. Az egyik elsődleges fontosságú szükséglet, a másik puszta üresedés. Ki mondta, hogy nincs más megbízatásom? Hozzáférek emlékei tárházához, válaszolta a hang. Arról nem is szólva, hogy a jellemedben úgy szintén olvasok. Hűvös hangnemben folytatta. Amit szóra méltatni sem igazán érdemes. Fulferin magasabb osztályba tartozik. Fulferin a vandaljog hálójában vergődik, vágott vissza a tolvaj. Hamarosan pedig egy kondérban fő majd. Ha engem elveszítesz, mégis hogy tudnád elkapni az egyik ember evőt, hogy Fulferin nem igavonó állat, szakította félbe a hang. Hívő apostol. Ismeri a szertartást, amely visszaállítja jó hírnevemet. És hamarosan mégis a vandályok vacsora asztalánál lesz fővendég, ami arról árulkodik nekem, hogy legalább egyikötöknek túlzottan sietős volt a dolga. A lába megdermett. Ebben igazad lehet, mondta a hang. Folytasd! Szükség van Fulferinre? Kérdezte a tolvaj. Ha csupán az kell, hogy elszállítsanak... Fulferin nélkülözhetetlen. Egyedül ő tudja levezetni a szertartást. Vagyis meg kell szöktetnem őt a vandályoktól. Már mondtam, hogy ez elsődleges fontosságú. Miért? Mi miatt tegyem kockára az életemet? Általad felfoghatatlan okokból. Fenkölt és téged meghaladó célokért. Isteni ügy, hibázott rá Raffalon. Valamiféle megkopott hatalmú istenség vagy, akinek valószínűleg már csak egyetlen híve maradt. És még attól sem vagy képes megóvni, hogy pörköltet készítsenek belőle. Fulferint nem főzhetik meg. És te mit tehetsz ez ellen? Oda küldelek téged. Nekem viszont semmi kedvem ehhez. Akkor ezt a problémát meg kell oldanom. Vagyis visszajutottunk a megegyezéshez. Raffalon a fejében beállt csöndből érzékelte, hogy a lény fontolóra vette a kérdést. Aztán azt hallotta. Mondd, mit akarsz, de siess! Te a hírnevedet szeretnéd kiszabadítani. Én élni akarok, felelte. Elfogadható feltétel. Igyekszem majd, hogy életben tartsalak. A tolvaj lába ismét mozogni kezdett. Várj, mondta. A puszta túlélés nem elég. A saját léted nem ér eleget. Már azelőtt megvolt, hogy találkoztam veled. Ha a kedvedért kockára teszem, ez nyilvánvalóan megérdemel némi ellenszolgáltatást. Újfent az az érzése támadt, hogy a másik a kérdést mérlegeli. Aztán... Mire gondoltál? A vagyon. A hatalmas vagyon. De mindig jól jön. A nyers anyagi lét felett nincs hatalmam, felelte a hang. Csupán azt befolyásolhatom, ahogy az egyének bizonyos tulajdonságai az események különböző jelenségeinek folyamához viszonyulnak. Úgy érted, nem adhatsz nekem temérdek számra értékes javakat? Még kis mennyiségben sem. A tolvaj elgondolkodott, aztán azt mondta. Az egyének miféle tulajdonságait változtathatod meg? 10 ember erejével ruházhatod fel őket? A repülés képességét adományozhatod nekik? Sebezhetetlené teheted őket hegyes fegyverekkel szemben? Ezek mindegyike hasznos lehet? Sajnos egyik sem áll módonban. Raffalon rájött, hogy érdemesebb a kínálat oldaláról közelíteni a kérdéshez. Pontosan mit tudsz felajánlani? A képességeim, felelte az istenség, a valószínűség területén érvényesülnek. Úgy érted, valószínűvé teheted a valószínűtlent? Inkább azt mondanám, hogy módosíthatok egy kiválasztott személyt érintő esélyeken. Raffalon arca felragyogott. Szóval elintézheted, hogy megnyerjem a zagotai közösségi sorsjátékot? Őszinte leszek, felelte a hang. Jelen állapotomban legfeljebb arra vagyok képes, hogy az esélyeket milliók helyett néhány ezer az egyhez arányúra csökkenthetem. De még mindig ellenem? Igen. Szóval alapvetően szerencseistenség vagy, de csak apró dolgokban. Jelenleg korlátozott az erőm. Fulferin segít majd visszanyernem a teljes hatalmamat. Feltéve, hogy életben marad, jegyezte meg a tolvaj. Aztán eszébe jutott valami. Neki nem igazán hozta szerencsét. Nem folyamodott a segítségemért. Ami őt hajtotta, azt hiszem, a buzgalom a helyes szó rá. Ráadásul takarékoskodnom kell az erőmmel. A skatúja ebben segít, amolyan szigetelőként működik. Raffalon gyorsan átgondolta a helyzetet, aztán azt mondta. El most összefoglalom. Azt kívánod tőlem, hogy kockára tegyem az életem méghozzá olyan körülmények között, ahol ha bármi félre sikerül, annak felettébb rémes és fájdalmas következményei lesznek. Cserébe elintézed, hogy út közben nem verem be a nagylábujjamat és nem veszítem el a fésümet. Szoros vetélkedésben számodra kedvező irányba billenthetem át az egyensúlyt. Nem nevezném szorosnak, amikor fél tucat éhes vandájóval kell megküzdenem. Mindössze ennyit ajánlhatok, válaszolta az istenség. Irányítod a testemet. Nem tudnál legalább alakítani rajta? Raffalon megérintette jókora órát. Legalább egy darabkáját kisebbé tenni. Megragadta egy másik szervét. Vagy inkább megnöveszteni ezt. Csupán bizonyos hézagok felett van hatalmam az agyvelődön belül. Olyan mezőt generálnak, amelyet felerősíthetek. És kizárólag akkor, tette hozzá a tolvaj, amint eszébe jutott, amikor a testem érintkezik a képmásoddal. Nem. Miután módosítottam őket, örökre úgy maradnak. Valamennyire talán megteszi, állapította meg a tolvaj. Minden esetre nem életem eddigi legjobb csereüzlete. Ennél többet nem ajánlhatok. Másrészt nem kell felajánlanom. Kényszeríthetlek, amíg a tested érintkezésben áll a portálommal. Miféle portállal? A fabálvánnyal. Értem. Raffalon félrehúzta a fűzágait, majd kilépett a tisztásra és átvágott rajta a csapáshoz. Újabb vércseppeket látott, feltételezhetően Fulferinét. Ha a híved életben marad és elvégzi a szertartást, amiről beszéltél, megnövekszik a hatalmad? Ó, igen. Többszörösére. És akkor mit tehetsz a zagotai sorsjátékkal kapcsolatban? Nyerni fogsz valamit. Valahányszor szelvényt vásárolok? Minden alkalommal. A férfi rálépett a csapásra. És ez a kis szerencse minden más vállalkozásomra is vonatkozik? Számos olyan múltbéli alkalmat tudott volna említeni, amikor egy szerencse isten apró biccentése igazán hasznos lett volna, például azt az elkeseredett menekülést, amely a kontemplárium taposó malvában eltöltött hosszú büntetéssel végződött. Előbb ki kell szabadítanod Fulferint, hogy végrehajtsa, amit a szertartás megkíván. Akkor hát, válaszolta Raffalon, ebben egyezünk ki. Még mindig jócskán kiálló órát Vandaljóföld irányába fordította és megindult a csapáson. Pár lépés után megszólalt. Nem lenne kényelmesebb a kibélelt skatujádban utaznod? Nem. Esetleg úgy döntenél, hogy nem tartod magad az egyességünkhöz. Miután a vadászaton sikerrel jártak, a vandájók nem diktáltak maguknak különösebben kimerítő tempót. Azt sem figyelték, követik-e őket, hiszen annak esélye, hogy bárki hat maguk fajtával egyazon úton akarna járni, elenyészően csekély volt ahhoz, hogy akár csak egyetlen pillantást vessenek hátrafelé zölddel foltozott váluk felett. Így eshetett meg, hogy amikor késő délután Raffalon egy domboldalon haladt lefelé egy szűk völgybe, mozogni látta a túloldali lejtőn a fákat. A fél emberek egyenletes ütemben vonultak a csapáson, amely kacskaringozva vezetett fölfelé és kifelé a völgyből. A tolvaj észrevette, hogy az egyik éles kanyarban a csapat megpihen, és az egyik pár cipelő átadja póznára kötött terhét egy másiknak. Raffalon nagyjából sejtette, milyen messze lehetnek még Vandaljóföldtől, és kétségesnek tartotta, hogy az emberrablók napnyugta előtt átkelhetnének a határon. Valószínűnek vélte, hogy még sötétedés előtt letáboroznak. Az erdőnek ez a része akkor vált lakatlanná, amikor Olverion elkövette végső tévedését, és a nagy termetű ragadozó szörnyetegeket, amelyek immár szabadon portyázhattak, semmi sem tartotta vissza attól, hogy emberhúsból lakmározzanak. Megközelítette őket, még nem egy-két kanyar távolságból maga előtt hallotta horkantásaikat és zihálásukat. Ahogy lassan leszállt az este, másféle hangokra lett figyelmes, és előre lopakodva felfedezte, hogy az ösvény egy másikat keresztezett egy tisztáson. A vandaljók itt álltak meg, és most fát gyűjtöttek a tűzhöz, és páfrányleveleket a nyoszoljájukhoz. Fulferin még mindig a hálóba gabajodva és a póznára felkötözve hevert mozdulatlanul a csapás mellett. Raffalon megállapodott egy fa mögött, és észrevétlenül figyelte, ahogy a fél emberek jókora tüzet raknak maguknak. Aztán letelepedtek a tűz mellé, körben kuporogtak, vagy keresztbetett lábbal ültek. Terebélyes bőr táskákat hordoztak magukkal, amelyekből most undorítóan bűzlő húsdarabokat és égetett agyagpalackokat húztak elő. A tűz ropogásához a szakadó hús hangja és az italok kortyolása járult, amit horkantások és böffentések követtek, időnként egy-egy mordulással kiegészülve, amikor valamelyik vandájó túlzott érdeklődést mutatott egy társa elemózsiája iránt. A szürkület sötétségbe komorodott, a másik csapás felől érkező Nessre a fél emberek egyszerre felkapták a fejüket. Lerakták félig elfogyasztott ételüket, és éberen figyelve felálltak. Egy pillanattal később megnyugodtak, vagy csak kissé, amikor egy másik vandájó csapat bukkant elő az erdőből, hátukon a szertartásos lakomához begyűjtött adományokkal. Kölcsönösen üdvözölték egymást, Raffalo legalábbis erre következtetett a gyors, egymás utában felhangzó horkantásokból. Ugyanakkor észrevette, hogy a két csoport nem keveredik, és hogy a csapatnak, amelyet követett, továbbra sem lankadt az ébersége, miközben az újonnan érkezettek fát gyűjtöttek a saját tábortűzükhöz és leveleket az ágyaikhoz. Az elsőként érkezők közül ketten oda telepedtek a pórújárt Fulferin mellé, amíg a másik csapat, amennyire a tisztás kiterjedése engedte, a tábortól a lehető legmesszebb rakta le a maga fogját. Az égbolt végül teljesen besötétedett a tolvaj fölé boruló lombok felett. Végignézte, ahogy a jövevények elkészítik a saját hevenyészet vacsorájukat, és a két csapat aludni tér éjszakára, ám mindkettő a tüzek távolabb eső oldalán helyezte el a nyughelyét, és így a két tűz közötti széles, letaposott füves tér egyértelműen semleges területnek látszott. Morfondírozott magában a tolvaj. Miután még egy darabig figyelte őket, mélyebben visszavonult az erdő sűrűjébe, távol a hegyes fülektől, aztán halkan megszólította a kicsiny istenséget. Mindkét kezemre szükségem lesz. Érezte, hogy az istenséget tartó keze felemelkedik, és megkeresi zubbonyának nyitott nyakát. Egy pillanattal később a kis fadarab legurult a melkasán, majd megállapodott a hasánál. A fejében megszólalt a hang. Mindaddig, amíg valamely részem érinti valamely részedet, én irányítalak. Ez felkeltette a tolvaj kíváncsiságát. Ténylegesen a fában rejtőzöl? Vagyok, ahol vagyok. A bálvány átjárót nyit meg az ott és az itt között. Most kérlek, hajtsd végre a mentőakciót. Raffalon vállat vont, majd követte a csapást, amíg egy kisebb vízfolyáshoz nem ért, amelyen át kellett kelnie. Letérdelt, a vízbe mártotta a kezét, végig tapogatta a csermely alját, és megtalálta, amire szüksége volt. Felállt és körülnézett. 50 lépésnyire tőle magas, sűrű lombú fa hajolt az ér fölé. Raffalon odament, beletúrt a tarisznyájába, és előhúzott egy horogban végződő, vastag, csomózott kötelet. Feldobta az ágak közé, és mivel vele volt a szerencse, a horog elsőre szilárdan beleakadt a fába. A tolvaj úgy hagyta a lecsüngő kötelet, aztán visszatért a tisztás széléhez. Fulferin tarsóját több kavics húzta le, némelyik akkora, mint a hüvelykúja hegye, de akadt közöttük öklömnyi méretű is. A fák vonala mögött maradva körbejárta a tisztást, amíg rá nem talált a céljaihoz leginkább megfelelő fára. Felmászott, és két nagyobb ág találkozásánál ülőhelyet keresett magának, ahonnan jól ráláthatott mindkét táborra. Aztán hátradőlt és várt. Az éj sötét leplet borított a tisztásra. A vandajok tüzei már csak parázslottak, de megint tűzifa került rájuk. Aztán megint leégtek. Mostanra az összes emberevő a fűvön feküdt, összegömbölyödve vagy elterülve, kivéve egyet-egyet mindkét csapatból. Raffalon észrevette, hogy az őr szemek nem a kinti sötétség és az esetleg ott ólálkodó veszedelmek felé fordulnak. Egymáson tartották a szemüket. Kivárt, amíg az egyikük felkel, hogy újabb fahasábot húzzon a tűzre. Amint a görnyet alak lehajolt a fadarabért, a tolvaj odasugta az istenségnek, hogy egy kis szerencse, most jól jönne? Aztán elhajította az egyik kavicsot. Az eldobott kődarab széles ívben szelt át a sötétséget, Raffalon pedig megelégedetten hallotta a koppanást, amint a kő telibe találta a vandájó szörtelen koponyáját.
Rá!
Ördült fel a sebesült őrszem, és csámcsogó torok hangok áradatát zúdította ellenfelére. A másik csapat őrszeme átkémlelt a tisztás túloldaláról, és ugye nem tudta megállapítani kollégája fájdalmának okát, kárörvendően elmosolyodott. A fejbe dobott őrszem visszatért őrhelyére, és a tűzre dobta a fahasábot. Leguggolt, a púpját masszírozta, közben pedig résnyire húzott szemmel bámult az ellenlábasára, és morgott valamit maga elé, amit Raffalon a megtorlásra tett szörnyű eskünek vélt. A tolvaj kivárta, amíg a másik őrszem is jónak látja feléleszteni a tüzet. Amikor a félember megállt, hogy elvegyen egy tűzifa hasábot csapata készletéből, Raffalon eldobta a második követ. Ugyanazt a hangot hallotta, mint az első találatkor, majd ugyanazt a fájdalmas kiáltást, amit a tisztás túloldaláról a korábbihoz hasonló huhogás és gúnykacaj fogadott. A most eltalált Vandájó a két tűzrakás közötti szabad terület széléhez óvakodott, majd heves állkapocs rángatás és ökörrázás kíséretében megjegyzéseket tett a rajta gúnyolódóra. A címzett hasonlóképpen nyers szavakkal és mozdulatokkal reagált, sőt, még csupasz zöld hátsóját is odamutatta a másiknak, két far pofáját pedig erőteljes kézmozdulatokkal csapkodta hangosan. Első Vandájó célpontja épp így előredőlve fordított hátat a másiknak, amikor Raffalon útjára indított egy újabb gyors kavicsot, ezúttal valamivel nagyobbat, a sötétségen át. A kődarab határozott recsenéssel csapódott bele a fenékcsattogtató fejébe, fájdalmas üvöltésre is düre sarkalva őt. A másodjára is eltalált Vandájó megperdült és megiramodott a semleges területen át, kezével a derékövébe tűzött furkos botért kapott. Ellensége szintén előrántotta a fegyverét, egy szürke kőből kifaragott buzogányt, majd saját harci üvöltését hallatva támadójára rontott. A tisztás közepén csaptak össze, és mindazzal a hévvel és hatalmas erejüket fokozó, tomboló dűvel estek egymásnak, amiről a Vandájó harcosok híresek voltak. Az ajra és az űrzavarra felébredtek a többiek, akik pislogva és fejüket ide-oda kapkodva felegyenesedtek ültükben, majd felpattantak a földről. Raffalon gyors egymás utánban több követ hajított el, köztük a legnagyobbat is. A kicsiny isten biztosította szerencse segítségével mindegyik célba talált az álomtól kótyagos félemberek két csoportjában. Az egyik kődarab kellő erővel csapódott be ahhoz, hogy leterítse a fullferint elraboló hat Vandájó vezetőjét. Amikor a társai észrevették, hogy parancsnokuk a földön fekszik, az őrszem pedig áldázul viaskodik, felkapták fegyvereiket és üvöltve támadtak az ellenségre. A saját sérüléseit fájlaló ellenfél úgy szintén megiramodott feléjük. Raffalon könnyedén lemászott a fáról, aztán megindult, hogy a tisztást megkerülve a megkötözött fullferinhez jusson. Ám a lába nem engedelmeskedett neki, és az ellenkező irányba vitte őt. Ugyanekkor megszólalt a fejében a hang. Szükségünk lehet valamire, ami lelassíthatja az üldözést. És közben egy látomás jelent meg előtte önmagáról, meg a kiszabadított hívőről, amint a csapás mentén menekülnek, még valamilyen szerencsétlen és homályos kirajzolódó szemét a nyomukba eredő Vandájók martalékául hagynak. Kegyetlen isten vagy, súgta a tolvaj, miközben megindult a másik fogoly felé. Természetemnél fogva jó indulatú isten vagyok, jött a válasz. És kiosztom, ami szerény áldás a hatalmamban áll. Ám most azt teszem, amit tennem kell. Raffalon nem tett újabb megjegyzést, hanem végig lopakodott a tisztás peremén, amíg az egymásba font bőrszíjakkal szorosan összefogott, erős hálóban fekvő alakhoz nem ért. Kitapogatta a kését, aztán suttogva elmetszette a kötelékeket. Csit, kiszabadítalak, kelj fel és csendben kövess! A tűz fényétől íj messze nem látta tisztán az alakot, de felismerte a bólintásról, és kurta horkantást hallott. Megindult a tisztás körül oda, ahol Fulferin hevert, érzékelte, hogy a kiszabadított fogoly átsurran a bokrok között. Az Isten szolgáját ébren találta, ahogy a kötelékeivel küszködik, és varázsigének tűnő szavakat motyog. Nyugalom, suttogta tolvaj. Kivárglak onnan, és együtt elmenekülünk, amíg ők egymást csépelik. Siess, felelt a megkötözött férfi. Már csak hatot látok küzdeni. Raffalon nyiszálni kezdett a késével, és amikor felnézett, látta, hogy a viaskodás valóban a végéhez közeledik. Fulferin csapatából két vandaljó egymásnak vetett háttal állt, négy ellenfelüktől körbezárva. Csupán idő kérdése volt, hogy rendeződjenek a dolgok, és a győztesek meglássák, miféle hadizsákmányra tettek szert. Erre! Sürgette a feltápászkodó Fulferint. Noha mindkét fogoly tagjai bizonyosan elmerevettek és görcsbe rándultak a kötelek szorításában, szorosan a sarkában maradtak, miközben Raffalon megkerülte a tisztás fennmaradó részét, hogy megkeresse az erdei úthoz vezető csapást. Amikor belevetették magukat az erdő éj sötétjébe, a tolvaj nyögésekre és puffanásokra lett figyelmes. Pár pillanattal később a vandályok förtelmes győzelmi üvöltése ütötte meg a fülét, így aztán hátraszólt a válla fölött. Gyorsabban! Odaértek a csermelyhez, amelyből a kavicsokat szedte össze, és elfordult, hogy a víz mentén a csomózott kötélhez vezesse őket. Mász fel! Utasította Fulferint. Az Isten szolgája mostanra visszanyerte erejét, mert úgy kúszott fel a kötélen, akár egy jó karban lévő akrobata. Raffalon ekkor a másik fogoly homályos alakjához fordult, és azt mondta, most te is. Ám ez, ha bár kisebb termetű volt, nem volt olyan jó erőben, és nehezére esett a mászás. A tolvaj most másféle hangokat hallott a vandaljók tábora felől, haragos és felháborodott üvöltéseket. Előre nyúlt a sötétségben, és mindkét kezével megragadta a másik törzsét, hogy feljebb segítse. Erőfeszítése sikeresnek bizonyult, és az alak, aki immár a kezével és a lábával is meg tudott kapaszkodni, megindult fölfelé. Raffalon kivárta, amíg a lábak és a feje fölé kerültek, aztán megragadta a kötelet, és utána eredt. Idegesítette a felette mászó lassúsága, miközben a tisztás felől már a vandályok csattogó lépteit hallotta közeledni. Felért az ágig, amelybe a horoggal beakasztotta a kötelet, és odaszólt a mellette gubbasztó két alaknak. Magasabbra! Gyorsan, de csendesen! Hallotta a zörgést, ahogy felfelé kúsznak, közben pedig kiszabadította a horgot, és felhúzta a kötelet. Aztán megfordult, némán felmászott a fa menedéket nyújtó koronájába, és két sötét foltot látott kirajzolódni a lombok lágy vibrálása előtt, ahogy két vastag ágon kuporognak a fa törzsének vetett háttal. Egy mukkanás se? Súgta a tolvaj, amint stabilan elhelyezkedett és megdermett. A levelek között fáklyák ragyogását látta meg. A vandaljók az ér mellett haladtak, és a földre hajolva szimatolták mindkét partot. Elsétáltak alattuk, anélkül, hogy fölnéztek volna. Múlt az idő, aztán a keresők előre görnyedt vállal visszatértek, és olyan hangnemben beszéltek egymással, amit Raffalon vádlónak ítélt. Az egyikük taszított egyet egy társán, akinek a fáklyája sziszenve a csermelybe hullott. Morogva mentek tovább a víz folyásának irányában a csapáshoz és a táboruk rómjaihoz. Pirkadatig várunk, közölte halkan Raffalon, aztán megkeressük a Tájász kikötőbe visszavezető utat. Egyetértek, válaszolta Fulferin. Én is, szólalt meg a másik kiszabadított. Raffalont nem lepte meg, hogy egy fiatal nő hangját hallja. A keze, amikor korábban végig siklott a megszöktetett fogoly törzsén, hogy felsegítse őt a kötélen, két olyan testrészbe is beleütközött, amelyek bár kisebbek voltak, mint ami Raffalon kedvére lett volna, mégis vitathatatlanul kellemesen nőinek bizonyultak. Elsőként én örködöm, ajánlotta fel a tolvaj, aztán hallgatta, ahogy a többiek légzése egyenletesen lassú tempót vesz fel, és arra gondolt, hogy ha mindenképpen koncul kell vetnie valakit a vandajoknak, inkább Fulferint hagyja hátra. A kicsiny Isten olvasott a gondolataiban. Meg kell tennem, amit meg kell tennem, mondta a hang. Véradatkor hallották, hogy a vandályok tovább indulnak, de a délelőtt derekáig a fán várakoztak. Aztán lemásztak, a csermelyből merített vízzel könnyű reggelit készítettek, majd megindultak felfelé a patakparton. A fél emberek nyilván alig várják már, hogy újra feltölthessék kifosztott éléskamrájukat, magyarázta Raffalon a többieknek. Legszívesebben csapások és ösvények mentén ütöttek rajta áldozataikon. Ráadásul a víz csobogása elnyomja majd lépéseik zaját. Egy darabig némán libasorban bandukoltak, aztán a tolvaj érezte, hogy megrántják a zubonya ujját.
Ázott az én tarisznyám a válladon, jegyezte meg Fulferin.
A vélemények megoszlanak-e kérdést illetően, válaszolta Raffalon. A földön hevert, amikor rátaláltam, ami feljogosít rá, ám amint megszólalt, érezte, hogy áruló kezei lehúzzák válláról a tarisznya szíjat, és átadják a bőrtáskát a másik férfinak. Fulferin felrántotta a ráhajtható fedőlapot, és beletúrt a tarisznyába. Előhúzta a skatuját, aztán kellemetlen meglepetésében feljajdult, amikor felfedezte, hogy annak titkát feltárták, bársonnyal bélelt rekesze pedig üresen áll. Kérdőn nézett kiszabadítójára, de Raffalon fejében már megszólalt a hang. Adj át neki! A tolvaj vonakodás nélkül eleget tett a felszólításnak, örült, hogy ismét a maga ura lehet, de Fulferinen tartotta a szemét, miközben a szobrocska gazdát cserélt. Valójában úgy vette észre, hogy nem mindkét oldal használta a kezét. A nyulánk férfi nem érintette meg a fát, ehelyett a dobozt nyújtotta oda, hogy Raffalon gondosan belehelyezhesse a bálványt korábbi hajlékába. Aztán óvatosan a helyére csúsztatta a fedelet, és visszaállította a rejtett zárakat. Raffalon hallotta, hogy a másik megkönnyebbülten sóhajt. Miközben Fulferin a vállára kanyarította a tarisznya szíjat, a tolvaj szemügyre vette a férfit, akit megmentett. Az előtte álló valóságot igyekezett összekeverni a képpel, amit a kicsiny Isten kialakított róla. A kettő nem fette egymást. Küllemét tekintve Fulferin olyannak mutatkozott, mint amilyennek leírták, magas és szikár, hosszú lapát kezekkel a térdét és a könyökét göcsörtös kitüremkedések csúfították. Az arca ellenben más volt. Raffalonnak egy ártatlan látnok képét mutatták, most egy olyan férfi ábrázatát látta maga előtt, aki mindent gondosan kiszámol, és afelé húz, ahol a nagyobb hasznot reméli. Az átadást végignézte a fiatal nő, akinek a modora azt sejtette, hogy egyik férfi sem tetszik neki, és ugyanaz egyikük megmentette az életét, egyikkel sem töltené szívesen az idejét. Ami Fulferint illette, ő ügyet sem vetett a nőre, és minden figyelmét a skatujára és annak tartalmára fordította. Raffalon ugyanolyan nyíltan méregette a nőt, ahogyan az imént az vette szemügyre őt. Már jócskán túl volt a leánykoron, ám öregnek nem lehetett volna mondani. A szeme éles, az óra még élesebb, összeszorított szája könnyen gúnyos mosolyra húzódott. Jobban öltözött egy gazda leányánál, de nem oly gazdagon, mint egy kereskedőjé. Amikor Raffalon ismét a nő arcára emelte a szemét, tekintetük találkozott. Engem Raffalonnak hívnak, mondta. És már tudod rólam, mi leleményes és vitézember vagyok. Ő Fulferin, egy istenség híve. Téged hogy hívnak, és kiféle vagy?
A nevem Erminia, felelt a nő. Az apám fogadós, a Fossetti szürke madárgazdája.
Hogyan estél a fél emberek fogságába?
Apám elküldött, hogy kucsmagombát szedjek a tisztartó bankettjére.
Raffalon homloka ráncokba gyűrödött.
Épp amikor a vándályok vadásznak.
A nő szája szél lekonyult.
A fogadó engedélyét a jövő hónapban meg kell hosszabbítani. Apám a saját mércéjével méri különféle tulajdonai értékét.
Tovább kellene indulnunk, szólalt meg Fulferin, és a melléhez szorította a tarisznyáját.
Az állával a csermely felé bökött.
Ez hová vezet? A tolvaj vállat vont.
Láttam térképeket. Az erdei úttal párhuzamosan halad. Valamennyivel előttünk átfolyik egy régi birtokon, amelyet Olverion apró tévedése után sorsára hagytak. Ha megtalálnánk, meghúzódhatnánk ott, amíg biztosan nem vehetjük, hogy a vandályok hazatértek.
Nekem mielőbb Tyres kikötőbe kell jutnom.
Raffalon sokat mondóan a csermely két partját övező sűrű bozótra mutatott. Fulferin lecsillapodott, de a tolvaj a számítás villanását vélte felfedezni a férfi határozottan nem e világról elfordult tekintetében, és azt gyanította, hogy Fulferin fejében
Épp az imént fordult meg annak az ötlete, hogy valakit odadobjanak az emberevőknek. Az istenség szolgája intett nekik jelezvén, hogy kiszabadítója vezesse őket tovább. Bő egy óra séta után egy duzzasztóhoz értek egy olyan szakasznál, amely zúgok sorának kezdete lehetett, mielőtt a gát a helyére került. Amikor felkapaszkodtak a töltésre, egy hosszúkás, keskeny tavat láttak elterülni maguk előtt. Az egyik partján gazzal benőtt kertektől és metszetlen gyümölcsfából álló, ligetektől körülvéve indákkal benőtt kőfalak, csavarodó tornyok, kupolák, kolonnádok, oszlopcsarnokok és árkádok omladozó együttes állt. Körbejárták az építményeket, és felfedezték, hogy az egyik tornyot a védhetőséget figyelembe véve építették, valószínűleg nemzedékekkel ezelőtt, amikor a vandajók még csak apró bosszúságokat okoztak. A vaskos ajtajának forgó pántjait oly alaposan megolajozták, hogy azóta sem rozsdásodtak el. Az alaksorban tárolt élelem már jó ideje megrohadt, az egyik hordóban talált borról viszont kiderült, hogy még mindig iható. Herminia felvetette, hogy gyümölcsöt szedne a kertben, ha valamelyik férfi kimenne vele, és őrt állna. Raffalon felajánlkozott. Fulferin arra vállalkozott, hogy felhág a torony legmagasabb pontjára, és onnan vigyázza őket, lekiállt, ha feléjük tartó vandályokat venne észre. A tolvaj kétségesnek tartotta, hogy az istenség szolgája akár egy nyikkantást is hallatna, így amikor a nővel a gyümölcsös fákhoz értek, ő felmászott a legmagasabbra, és onnan figyelt. Herminia almát talált, és datolyas szilvát, karobát és vérszemű fügét, amikből jócskán szedett a kendőjébe. Felkiáltott Raffalonnak, a férfi pedig lemászott a fáról, hogy együtt visszamenjenek. A tolvaj úgy gondolta, a pillanat alkalmasnak tűnik arra, hogy kiderítse, mi mértékben hálás neki a nő, amiért kimentette őt a vandajok bográcsából. Herminia nem számított az esetének, viszont tagadhatatlanul kéznél volt. Egy pillanattal később, pofontól vöröslő arccal, sajgó csípőjén az utolsó pillanatban elkerült tért nyomával megértette, hogy Herminia határozottan meghúzta határokat. Az elutasítástól feldühödve megfordult a fejében, hogy Fulferin támogatásával együttesen törhetnének a fogadós lányának erényére. Ám az istenség híveivel való bármiféle együttműködéstől jobban émelyegett, mint amennyire a nő behódolására vágyott. Megadása jeléül nyitott tenyerét mutatta Herminia felé, aztán visszakísérte őt a toronyba, ahol elreteszelték a kaput, majd a csigalépcsőn felkaptattak a legfelső szintre. Fulferint nem az őrhelyén találták, hanem egy mocskos díványon zavartalanul elterpeszkedve, ahogy a bőséges lenti készletből megtöltött borostömlőt emeli a szájához, és javában vedel. Az ablakok üvegezetlenek voltak, enyhe meleg áradt be odakintről. Raffalo leporolta az egyik asztalt, Herminia pedig széterítette rajta, amit szedett. Székeket kerítettek, Fulferin pedig a bort is magával hozva csatlakozott hozzájuk. A fiatal nő az egyik tálalóban kotorászott egy keveset, majd jókora konyhakéssel tért vissza az asztalhoz. Ám ahelyett, hogy a gyümölcsöt vágta volna fel, jelentőség teljesen a két férfi felé bökött a hegyével, aztán a szoknyájába rejtette a pengét. Szótanul lettek, időről időre körbeadták a borostömlőt. A nedű kisi ecetesnek tűnt, máskülönben azonban ihatónak bizonyult. Végül a tolvaj teli gyomorral és bortól felforrósodott vérrel hátrébb lökte magát az asztaltól, és az istenség szolgájára merett. Fulferin arckifejezéséből egyértelműnek hatott, hogy nem kedveli a kíváncsiskodó idegeneket. Raffalon ügyet sem vetett a sugallt visszautasításra, s azt mondta:
az istened egyességet kötött velem. Miután megmentettelek, biztosra veszem, hogy segítesz neki betartani az ígéretét.
Az anyagias szemek résnyire szűkültek.
Miféle egyességet?
Az apró dolgokban tapasztalt szerencse istene. Azt ígérte, ha segítek neked, attól fogva közben járásának áldását élvezhetem. Úgy vélem, befolyása már eddig is a hasznomra volt, és még érzékelhetőbbé válik majd, amint hozzásegíted, hogy visszanyerje eredeti képességeit. Fulferin vállat vont. A téma nyilvánvalóan nem kötötte le a figyelmét.
Herminia felkapta a fejét.
Miféle istenségről beszéltek?
Fulferin láthatóan vonakodott választ adni. Raffalon tömören összefoglalta a hármukat összehozó eseményeket. Azt értelmetlennek látta elárulni, hogy az istenség hajlandó lett volna feláldozni a nőt. A nő előredőlt ültében összevonta hangsúlyos szemöldökét. Mi ez a szertartás, amely visszaadhatja az istenség erejét? És ha már itt tartunk, mi a neve? Raffalon rájött, hogy a kérdés mindeddig fel sem merült, így kérdő tekintettel Fulferin felé fordult. Az istenség szolgája újfent nem mutatott hajlandóságot rá, hogy folytassa a beszélgetést, ám miután társai nem hagyták annyiban a dolgot, azt válaszolta:
az olyan istenek, akiket hosszú időn keresztül nem szólítanak meg a híveik, lassanként elfelejtik a nevüket, mintha mély álomba merülnének, amelyből nehéz felocsúdniuk.
És a szertartás felébreszti őt?
Az istenség szolgája vállat vont. Nem értek ehhez.
Amikor a tolvaj tovább faggatta, bosszúsnak mutatkozott, és taglejtéséből azt lehetett kiolvasni, hogy az álhatatos kérdezősködést sértően zavarónak találja. Miért vonakodsz ennyire? Kérdezte Erminia. Talán nem az istenség híve vagy, aki elszánta magát, hogy visszaállítsa a hatalmát? Beszélj! Ám Fulferin nem válaszolt. Ehelyett ingerültségről árulkodó gesztussal felállt az asztaltól, fogta a tarisznyáját és értékes tartalmát, majd felment a rövid lépcsőn, amelynek végén az ajtó a lapos toronytetőre nyílt. Raffalon figyelte, hogy kilép, és sötét gondolatok kezdték mardosni. Fulferin nem az volt, akinek az Isten tartotta őt. Eszébe jutott, hogy a férfi mennyire ügyelt, nehogy megérintse a bálványt, amit megtéve az istenség legbenső gondolataiban olvashatott volna. A tolvaj elgondolkozva mordult egyet. Tekintete oldalra siklott Erminiára. A nő, aki az asztalra könyökölve ült, állát pedig a tenyerében nyugtatta, szintén azt nézte, hogy Fulferin magukra hagyja őket. Ekkor egy pillantást vetett Raffalon felé, félre billentette a fejét, és arckifejezése azt sugalmazta, hogy tud valamit. Mi az? Kérdezte a tolvaj. Miről van tudomásod? Ám a nő arca immár arról árulkodott, hogy e tudást meg fogja tartani magának. Raffalon felhorkantott. A legközelebb bárkit elszöktetek a vandályok fogságából, jobban megválogatom, ki legyen az. Élcét Erminia kurta kacaja jutalmazta, de hangjában nem bujkált vidámság. A nő elvett még egy utolsó almát, aztán az egyik nyitott ablakhoz ült, ahonnan szemmel tarthatta a birtokhoz vezető utak egyikét. Raffalon a szemközti ablak mélyedésnél helyezkedett el. Ahogy telt múlt az idő, egyikük vagy másikuk oda ment az asztalhoz, hogy harapjon valamit, vagy egy korty bort igyon, máskülönben azonban kiki a maga eljén őrködött. Éjfélkor Fulferin lejött a tetőről. Nem akartak tüzet gyújtani, mivel az ablakokat nem lehetett elsötétíteni. Raffalon felajánlotta, hogy elsőként ő őrködik. Erminia vállalta el a második őrséget, Fulferin vállat vont, aztán a tarisznyáját használva párnaként leheveredett a földre. Három eseménytelen óra elteltével Raffalon felébresztette a nőt, óvatosan, mivel Erminia még mindig a keze ügyében tartotta a kését, aztán előkészült az alváshoz. Fulferin hangosan horkolt a sarokban, de hosszú napon voltak túl a rövid éjszakai pihenés után, ráadásul aludni is csak egy fán tudtak. A tolvaj csak hamar elszenderedett. Teljes reggeli világosságra ébredt, méghozzá arra, hogy Erminia rázogatja a vállát. Kelj fel! Noszogatta a nő. Az a szemétláda elárult minket. Raffalon talpra ugrott, és az ablakhoz sietett a nő után. A nap jó tenyérnyivel az erdő fáinak lombja fölött járt már. Odalent, a levelekkel lepett kövezett udvaron tűz parázslott, a zsarátnokból pedig magas füstoszlop szállt fel a mozdulatlan levegőbe. Fulferinnek híre hamva sem volt.
A vandaljók mostanra egész biztosan meglátták a füstöt, sopánkodott a nő. Ki kell jutnunk innen?
Raffalon már megindult a lépcső felé. Útközben felkapta a tarsóját, aztán öles léptekkel lesietett a lépcsőfokokon Erminiával szorosan a sarkában. A földszinten nyitva állt a vaskos kapu, az árat sárral tömték tele. Odakint a tolvaj reménykedve szétrugta a parázsló tüzet, aztán egy ékesen csipkézett kert falhoz ment, és átkémlelt az egyik nyiláson. A tó túloldalán mozgásra lett figyelmes a fák között. Egy perc sem kellett, és vandaljok rontottak elő az erdőből. Az emberevők a vízbe gázoltak, őseik kétéltű ágában bíztak, hogy életben tartja őket. Nem fog sok időbe beletelni, hogy átszeljék a köztük lévő távolságot.
Futás! Kiáltotta a férfi. Ha szerencsénk van, mondta a nőnek, miközben az egyik olyan csapást követve törtek előre, amely végül a Thaies kikötőbe vezető útba fut bele. Fulferin erre indult el, és beérjük őt. És aztán zihálta a nő, ahogy iparkodott lépést tartani. Együttes erővel legyűrhetjük, és itt hagyjuk, hogy arra a sorsra jusson, amit nekünk szánt. Oda dobjuk a vandajok elé? Egyetértek. A csapás földje kemény volt, és nem látszottak rajta nyomok. De Raffalon észrevett egy felfordított követ, amelynek hasa sötétebbnek tűnt a környező kavicsokénál. Nem sokkal messzebb egy tövisen fennakadt szövetszálat talált. A kis dolgokban megmutatkozó szerencse istenségének áldása még mindig hatott. Egy szélesebb patakhoz értek, gázló kövekkel lépkedve keltek át rajta. Amikor az átjutást megkönnyítendő lelassítottak, Erminia kijelentette. Tudok valamit Fulferinről, amit nem is sejt, hogy tudok.
Mit tudsz? Kérdezte a tolvaj. És honnan tudod?
Fawcett felé jött, és megpihent a fogadónkban.
Ennek ellenére nem ismert rád?
Többnyire konyhai munkákat bíznak rám. Az edényeket sikálom, és a tányérokat kaparom le, amíg a nővérem, Elfrey, hát az őszőke haja, dinnyényi melle és gömböldett csípője vonza magához a férfiúi tekinteteket. Ő szolgál fel a vendégeknek. Apám szerint ez jót tesz az üzletnek.
Raffalon a kezét nyújtotta, hogy átsegítse őt egy szélesebb, üres szakasz fölött a vizen, ahol erősebb volt a sodrás a kövek között.
Na és mit tudsz Fulferinről?
Legfeljebb kontár varázsló, ha egyáltalán ért a mágiához.
Kecsesen átugrott a következő körre.
Kétlem, hogy alig egy-néhány gyengébb varázsigénél többet ismerne, de Bolbeck szolgálatában áll, aki a tekintélyesként emlegeti magát, és hatalmas mágus hírében áll Thaies kikötőben.
Bolbeck miért küldte őt Fawcettbe?
Útba esik az Itaroszi romok felé.
A tolvaj hallott már a helyről, a leomlott falak és szétzilált utak halmáról, amelyet egy évezredekkel ezelőtti földrengés döntött romba.
Na és? Kérdezte.
Fulferin az ősi szentélyekben kutakodik, néhai istenek képmásait keresi. Ezeket a mesterének adja át. Noha előfordul, hogy együtt ásnak ki romokat.
Hogy visszaadják a hatalmukat?
Most arra átjutottak a patak túlpartjára. A nő a fejét rázta.
Természetesen a hatalomról van szó, de abból, amiről sugdolozni hallottam őket, amikor egyszer mindketten betértek a szürke madárba, azt szűrtem le, hogy a mágus úgy használja a régi isteneket, mint a póka legyet.
Sajnálkozott Raffalon, amióta egyszer börtönbe vetették, és számára egyáltalán nem kellemes módon bántak vele, inkább a legyekkel érzett együtt, és nem érezte magát hajlandónak elfogadni a pókok igényét.
Átverte az istenséget, állapította meg.
Azt hiszem, magyarázta a nő, hogy még az istenségek is hajlamosak azt hinni, amit el akarnak hinni, különösen, ha mindenáron életben szeretnének maradni. És amikor egy hatalmas varázsló elrejti segédjének valódi természetét...
A férfinek eszébe jutott az ártatlan Fulferin képe, amelyet lelki szeme előtt megjelenített az istenség.
Dönnyögött. Ideje tovább indulnunk.
A csapást követték, és egészen jól haladtak. Úgy tűnt, a tolvajnak sikerül mindig a megfelelő helyre lépnie, hogy a leggyorsabban vigye előre a lába. Bokrok sem akadályozták a haladásban. Eltűnődött, vajon a szerencse akadályokat gördíthete üldözöttjük útjába, de arra a következtetésre jutott, hogy ez nem lehetséges. Ahhoz azonban elég lehet, hogy a vandályok ne érhessék be őket. Azon is elmerengett, a szerencséjének köszönheti-e, hogy rátalált Erminiára. A nő hasznos utitásnak bizonyult. Újabb felfordított kavicsra lelt, és megállt, hogy alaposabban szemügyre vegye. A kő hasa még mindig nedves volt, noha a nap már magasan járt az égen, heve egyre jobban melengetett. Raffalon a nőhöz fordult. Lelassított. Nyilván úgy hiszi, hogy a vandajok mostanra elkaptak minket, és már nem siet.
Nekem olyannak tűnik, mint aki megszokta, hogy a dolgok számára kedvezően alakulnak, válaszolta a nő.
Gyorsan ám csendben haladtak tovább. A vidék egyre dimbes dombossabbá vált, és csak hamar már egy kisebb gerincen kellett átkelniük. Raffalon mozgása lett figyelmes előttük a fák között. Megállt, előre kémlelt, és
Pár pillanattal később már biztosra vehette, hogy nem tévedett. Ott megy.
Hosszú a lába, jegyezte meg Erminia. Ha meghallja, hogy közeledünk, könnyen elfuthat előlünk.
A férfi elismerően nyugtázta magában, hogy az edénysikálás nem tompította a nő abbéli képességét, hogy észrevegye a fontos dolgokat. Közben végigpásztázta körülöttük az erdőt, hát ha valamiképpen előnyhöz juthatnak. Előttük a gerinc és a csapás lustán jobbra kanyarodott. Ha sietve és zajtalanul le tudnák vágni a kanyart, a kényelmesen baktató Full Ferin elé kerülhetnének.
Arra, mutatott előre.
Nemrégiben kidőlt egy sudárfa és letarolta a máskülönben áthatolhatatlan bozótot. Átnyomakodtak a bokrok között, felmásztak a fa kifordult gyökérzetén, és a szabad egyenes úton találták magukat. Lehúzták a fejüket és futásnak eredtek. A kidőlt fa törzsén jó darabig nem akadályozták őket ágak, amikor pedig a lomb koronához értek, leugrottak egy mohával és zúzmóval borított nyílt területre. Egy azóta kiszáradt forrás táplálta patak medre lehetett, amely keresztül vezetett az összehajló ágak között, és egyetlen virágzó bokor takarásában ért véget, nem messze a csapástól. Épp időben érkeztek ahhoz, hogy meglássák a komótos tempóban közelgő, bütykös térdű Full Ferint. Nem maradt idejük haditervet kidolgozni. Egyszerűen előugrottak rejtek helyükről, és az árulóra vetették magukat. Rafalon fölül kapta el, Erminia alul, és együttes erővel a földre teperték a férfit. A szerencsének köszönhetően a tolvaj térde az istenség rabló gyomorszájába préselődött, és hangos nyögés kíséretében kiszorította belőle a levegőt. Raffalon a tarsójába nyúlt és előhúzott egy zsineget. Erminia segítségével átfordította a leterített, ziháló férfit, és hamarjában megkötözte a csuklóját és a bokáját. Aztán újra megfordították, és hátát egy földsáncnak támasztva felültették. A nő letépett egy csíkot Full Ferin ingéből, és kipeckelte vele a száját, nehogy valamilyen varázsigével árthasson nekik. Miközben gúzsba kötötte őt, Raffalon azt mondta neki. Ha pusztán a sorsunkra hagytál volna minket, megbocsátóbb lennék veled. De miután tüzet gyújtottál, hogy oda csábítsd a vandajókat, nem mondta ki, mi következett ebből. Erminia egyértelműbben fejezte ki magát. Jókorát rúgott Full Ferin bordáiba. Aztán odaszólt Raffalonnak. Menjünk! A megkötözött férfi az arcával igyekezett jelezni, hogy mondani szeretne nekik valamit. Raffalon odahajolt hozzá, kihúzta szájából a rongyot, de kését az áruló torkához szorította. A mágus segédje könyörögni kezdett.
A mesterségem bőségesen megjutalmaz benneteket, ha segítetek eljutatnom hozzá, amit viszek neki.
Miután fogva tartói válaszra sem méltatták, így folytatta.
Egy számára rendkívül fontos tervhez van rá szüksége.
Raffalon felemelte a férfi tarisznyáját.
Mindenképp közölni fogom a mestereddel, hogy életed utolsó perceiben is rágondoltál, mondta.
Full Ferin arcán ravasz kifejezés jelent meg.
De nem is tudod, hogy ki ő?
Nem tudtam, válaszolta a tolvaj, aztán a nő felé biccentett. Amíg ő el nem árulta nekem.
Ismét kipeckelte a férfi száját, aztán hátrafordult és végignézett a gerinc kanyarulatán, ahol foltos zöld alakok igyekeztek feléjük a csapás mentén.
Nekünk most indulnunk kell.
Bolbeck a tekintélyes háza Tájesz kikötő felső kerületében állt, amely a folyó kikötőhöz lefutó domboldalt foglalta el. Fekete vastáblák és égszínkék kristályfélgömbök valószínűtlen kombinációjából épült. A hivatlan vendégek elriasztására a házat kezdetleges értelemben bíró, falán kindakerítés vette körül, és a növény tövissel borított fogó indái szüntelenül hússzag után szimatoltak. Raffalon és Erminia megközelítette az egyetlen bejáratot, egy keskeny boltíves fafolyósót, amely áttört a sövényen. Amikor a kapuhoz értek, a levegő hirtelen lehűlt, és homályos pára gomoly lebegett a nyílásban.
A gazdám, szólalt meg, nem vár látogatókat.
Mondd meg a gazdádnak, felelte Raffalon, és feltartotta a faragott skatuját,
hogy olyasmi érkezett, amire igenis vár.
A jelenés felsóhajtott, majd eltűnt az udvarház irányában. Raffalon és Erminia várt, félrecsapdosták a folytonosan tapogatózó indákat, míg nem a kapu őrzője újra félig összeállt előttük a levegőben. Kövessetek, mondta. Az indák visszahúzottak, a szellem pedig a világító kövekkel fedett bejáron egy magas kétszárnyú kapuhoz vezette őket, amelynek mindkét szárnyába egy-egy hatalmas, eltorzult arc volt belevésve. Már majdnem odaértek, amikor Raffalon, látván, hogy a faragott vonások elmozdulnak, ahogy az arcok feléje fordulnak, rájött, hogy a falapok erdei elementáris lények, amelyeket a mágus a szolgájává tett, hogy őrizzék a bejáratot. A kapu kinyílt a szellem közelettére, Raffalon és Erminia az előcsarnokba lépett, amelyet egyértelműen az érzékek megtévesztésére terveztek. A tolvaj szemét lehunyva igyekezett leküzdeni a rántörő szédülést, és fennhangon kijelentette. Nem tűrjük az efféle durva bánásmódot! Tüstén távozunk! Sarkon fordult, és vakon tapogatozott a kapu felé, megkereste Erminia kezét, és maga után húzta őt. A nő leszegett tekintettel engedelmesen követte. Várjatok! Harsant fel egy parancsoló hang. A tolvaj szédülése azon nyomban abba maradt. Raffalon ismét kinyitotta a szemét, és látta, hogy alacsony, pocakos férfi áll vele szemben, vérvörös, fekete rúnákkal díszített palástban, és szövetből meg bőrből bonyolult mintázatokba hajtott magas üvegben. Arcán szemtelen kifejezés. Mit hoztatok nekem? Kérdezte. Raffalon benyúlt a tarsójába, és előhúzta belőle a bűvös skatuját. Bolbek szemében mohóság villant. Mi történt Fulferinnel? Kérdezte. Elfogadott egy vacsora meghívást, válaszolta a tolvaj. Vandájó földön. A mágus arca megrándult, ami akár szánakozást is kifejezhetett. Aztán azt kérdezte. És a dobozban mi van? Fulferin azt mondta, hogy az apró dolgokban tapasztalt szerencse istene, felelte Raffalon. Sokat mondóan elmosolyodott, aztán hozzátette. Úgy mond. A kapzsi csillogás ekkor határozott ragyogása erősödött Bolbek tekintetében. Hozd be a dolgozó szobámba, parancsolta. Raffalon nem moccant. Előbb meg kell egyeznünk az ár kérdésében. Bolbek megnevezett egy összeget, Raffalon megkétszerezte. A mágus intett, hogy az alkudozást méltóságán alulinak tartja, és azt felelte. Megegyeztünk, hozd utánam! Megfordult és belépett az ajtón, amely a közelettére jelent meg a falban. A tolvajt aggasztotta a dolog. Előfordul, hogy akik túlságosan könnyen elfogadnak egy mértéktelenül magas árat, arra számítanak, hogy nem kell majd kifizetniük. Miközben Erminiával együtt a mágus után mentek, éberen figyelt az elképzeléseitől való bármilyen eltérésre. A szoba, ahová beléptek, meghatározhatatlan méretű és alakú volt. A falak hol távolodni, hol közeledni látszottak, attól függően, hogy a szemlélő közvetlenül vagy csak a szeme sarkából nézette rájuk, de a mennyezettel és a padlóval bezárt szögük sem maradt állandó. Raffalon pokrócokat és nyitott szekrényeket látott, tele olyan tárgyakkal, amelyeket szívesen megvizsgált volna. Ami azt illeti legszívesebben mindegyiket kényelmesen megnézte volna, hogy felbecsülje az értékét, majd gyorsan továbbadjon rajta. Ám Bolbek nem hagyott neki időt ilyesmire. A mágus a padló kövezetén átvágva egy elfüggönyzött falmélyedéshez sietett. Félrehúzta a nehéz brokát szövetet, ami mögül két tárgyból álló befejezetlen munka tárult szemük elé. Az egyik fehér aranyból készült hengeres tároló volt, az oldalán csillogó fém betűk sorával, amelyeket Raffalon nem tudott elolvasni, mégis úgy érezte, hogy az egyik karakter a bűvös skatuján lévő értelmezhetetlen jelkép másolata. Az ideogramma nyilvánvalóan jelentős erejű mágikus rúna lehetett, gondolta a tolvaj, annak láttán, ahogyan a jel ritmikusan felragyogott az arany háttere előtt, akár egy dobogó szív. A készülő mű másik része emberi alakot ábrázolt, valójában igencsak hasonlított a megalkotójára. Az aranyból és elektrumból kialakított drót keretet ezüst szálak vastag fonata kötötte össze a hengerrel. A keret forgópánttal összekapcsolt két részből állt, hogy a mágus felnyithassa és beleállhasson, és így teljesen körülvegyék a henger által feltételezhetően gerjesztett energiák. Bolbek egy pillantást vetett a két tagú szerkezetre, aztán láthatóan elégedett arckifejezéssel Raffalonhoz fordult. A skatuját, mondta. Az árát, válaszolta a tolvaj. Egy szemvillanásnyi időre ingerültség élénkítette meg a varázsló szemtelen vonásait, aztán a mágus két szót mondott ki, és bonyolult mozdulatot tett a kezével. Bőrerszény jelent meg a tolvaj előtt a levegőben, aztán lehult a földre, és a csörgés arra utalt, hogy bőségesen megtömték Thaiesz kikötői aranyakkal. Raffalon átnyújtotta a skatúját, és lehajolt az erszényért. Aztán elfordult, mintha zavartalanul akarná megszemlélni a bugyelláris tartalmát. Eközben azonban ruhája egyik belső redőjébe nyúlt, amit Bolbet nem láthatott. Marka rázárult az abban elrejtett tárgyra. Ezután elrakta az érméket, és sokat mondó pillantást vetett Erminia felé. A nő, aki egészen addig mindent megtett, hogy észrevétlen maradjon, lassan az egyik szekrényhez óvakodott. Tekintetét egy kék folyadékkal megtöltött üvegtetejű edényre szegezte, amelyben kurta karú és lábú, hatalmas, ragyogó sárga szemű homunkulusz úszkált. Időközben a mágus egy kis asztalra rakta le a skatuját a fehér aranyhenger mellé. Az asztal egyik fiókjából sietve elővett egy pár kesztyűt, és könnyékig felhúzta a karjára. A pikelyes bőrből készült kesztyű irizálva vibrált a szoba szórt fényében, mintha szivárványok tömege borította volna. Bolbek immár jól látható izgatottsággal vette kézbe a skatuját. Az egyik oldalán megkereste a benyomható pontot, majd félre csúsztatta a kopott kis fadarabot. Aztán tűt vett elő a fiókból, és a lyukba illesztette azt. Nemrégiben még teljesen üres, érzelemmentes tekintetét immár átszellemültség gyújtott a lángra. Szaporán és kapkodva lélegzett. Raffalon hallotta a felnyíló skatuja katonását. Erminiára nézett. A nő mostanra a szekrényhez ért. Ekkor elfordult, és a könyökével megütötte az edényt. A korsó megingott, majdnem felborult, a teteje meglazult, és kékszínű lél ocsant elő belőle az üveghez koccanó üveg, éles hangjának kíséretében. Bolbek a nő felé kapta a fejét.
Te idióta! Hát tűnj el a...
Kezdte, de ebben a pillanatban Raffalon előrántotta a rejtek helyéről a szerencse istenség kicsiny szobrát, és a mágus nyakának fedetlen bőréhez érintette a bálványt. A varázsló azon mód megdermett. A nyakán kidagadtak az inak, szeme kidüllett. Ajka vonaglott, ahogy megpróbált kimondani egy szótagot, hogy semmiképp se tehesse meg, Raffalon összeszorította a férfi száját. A tolvaj lenyűgözve figyelte, a varázsmester mély hosszú ideig volt képes ellenállni az istenség erejének, ám végül feladta a küzdelmet. Bolbek teste elerenyett, noha pillantása belső kínokról árulkodott.
Minden rendben? Kérdezte a tolvaj.
A bálványt továbbra is a férfi nyakához szorította.
Még mindig az emlékei között kutakodom, válaszolta az istenség, a mágus hangképző szerveit igénybe véve. Elképesztő!
Erminia lépett oda hozzájuk. Mit tett volna veled ez a valami? Mutatott a szerkezetre.
Feloldott volna, hogy magába szívja, és Bolbekbe oltsa az erőmet.
Egy pillanatra elhallgatott.
A hengernek már 6 istenség a fogja. A tartályba vetésemmel ez az ember az utolsó lépést tette volna meg ahhoz, hogy megfosszon minket a hatalmunktól. Aztán a természet feletti képességeinket a keretbe vitte volna át, hogy saját lényébe olvassa bele.
Istenné vált volna? Kérdezte a tolvaj.
Nem. Az eljárás csődöt mondott volna. Mindig ez történik. De néhány egészen érdekes pillanatot élt volna át, mielőtt a kataklizma elpusztítja őt, a házát és a környéket.
Raffalon Bolbek tekintetét fürkészte, Ádász dühöt és kétségbeesést látott benne.
Valahogy mégsem hiszem, mondta, hogy köszönetet mond majd nekünk, amiért közbeléptünk.
Nem fog, értett egyet a mágusba költözött istenség. Kötözzétek meg jól, és az ujjairól se feledkezzetek meg. És gondosan peckeljétek ki a száját. Olyan varázsigéket ismer, amelyek csupán egyetlen szótagból állnak, és be akarja vetni őket ellenetek.
Ennyit a varázslók hálájáról, jegyezte meg Erminia. Kötelet, láncot és ruhát keresett, aztán neki látott, hogy ártalmatlanná tegye Bolbeket. Még a lába ujjait is összekötözte. Miután a mágus teljesen mozgásképtelenné vált, Raffalon elhúzta a bálványt a bőrétől, és az asztalra rakta a kicsiny istenséget. És most mi legyen? Kérdezte. Az isten újra a fejében szólalt meg.
Áttanulmányoztam, hogyan kívánta használni az apparátust, felelte. Ha óvatosan lecsavarod a fedelet, a foglyok kiszabadulnak.
Valószínűleg mérgessek, mondta erre a tolvaj, és lehetséges, hogy nem ügyelnek majd arra, hogy miként nyilvánítsák ki a haragjukat.
Tenni fogok róla, hogy ne ártsanak nektek. Valójában úgy gondolom, igyekezni fognak, hogy amennyire a hatalmukban áll, megjutalmazzanak benneteket.
Raffalon megosztotta értesülését Erminiával, és azt javasolta neki, hogy jöjjön oda és álljon mellé. Amikor a nő így tett, a tolvaj megragadta a henger tetejét, és lassan csavarni kezdte. Finom szálak tűntek elő, és a fehér arany halk nyikorgással letekeredett. Még egy utolsó csavarás, és a henger teteje a levegőbe röppent, félre taszította útjából a férfi kezét. Az erő tündöklő áradata tört fel a mennyezetig, kavargó színekben és oly fényesen, hogy hunyorogva sem lehetett ránézni. A szobát ellenállhatatlan illatok, zúgó szelek, mennydörgésszerű morajlások, és oly erős lökés hullámok töltötték meg, hogy a tolvaj feje is belesajdult. Láthatatlan kezek ragadták meg csont ropogtató erővel, és kapták fel a padlóról Raffalont és Erminiát. A tolvaj egy szemvillanásnyi ideig azt hitte, hogy rögvest a kövezethez csapják. Aztán épp oly gyorsan, mint ahogy felemelték, gyengéden visszaeresztették a földre.
Sajnálom, szólalt meg egy másik hang. Fotó már elmagyarázta, hogy a megmentőink vagytok, nem a fogvatartóink.
Fotó? Kérdezte Raffalon és Erminia.
Így hívják,
szólalt meg a hang, amelyben a tolvaj a szerencse istenségre ismert. Ám ezúttal halhatóan örült.
Mitron felismert, ahogy én is őt. Az isteni szférákban unokatestvérek vagyunk.
Mitron?
Mitron?
Most a másik felelt.
Azok istene, akik lovakkal versenyeznek, mondta. Fotóval együtt gyakran kérik a közbenjárásunkat.
A szerencse istenség bemutatta a többieket is. Iterant, aki a keresztutak felett rendelkezett. Belserent, akinek a hatásköre az egészségre és az életerőre terjed ki. Samirávit, a gyönyörök beteljesülésének istennőjét. Fazzantot, aki az ellenőrök és adószedők védelmezője volt. Tefszkot, akit, ha megfelelő módon kiengeszteltek, a szív leghőbb, legtitkosabb vágyait teljesítette.
Mindannyian hálásak vagyunk nektek, folytatta Fotó. És mindannyian mindkettőtöket megáldottunk mind azzal, amivel módunkban áll, most, hogy mindegyikünk ismeri a nevét, és visszanyertük a hatalmunkat.
Úgy érted, jó napra számíthatok ma a versenyeken?
Nem ma, mindig, felelte Mitron.
Raffalon a fejében számba vette, mi más nyert még. Sohasem fognak rajta ütni az utcasarkokon, sosem fog megbetegedni vagy kifáradni, ahogy kínos helyzetbe sem kerül, és nem marad kielégületlen az intim pillanatokban. Az, hogy miféleképpen lehet hasznára az adószedők patronusa, először elképzelni sem tudta.
Nem fognak zargatni téged,
szólalt meg egy újabb hang, amelyről a tolvaj úgy sejtette, hogy Fazzanté lehet. Mindannyiótoknak köszönöm, mondta udvarias kézmozdulattal és meghajlással.
Én úgy szintén, tette hozzá Erminia, habár a lágyan csengő hangról Raffalon először nem ismert rá.
Odafordult a nő felé, és látta, hogy Samirávi már munkához látott. A fiatal nő szemei már nem ültek annyira közel egymáshoz, és az óra sem tűnt olyan hosszúnak és hegyesnek. Az ajka teltebbé vált, álláról eltűnt a szőrös anyajegy. Ruhája deréktól lefelé és felfelé is gömbölydedebben feszült. Egészség és érzéki örömök ígérete sugárzott belőle. Abból, ahogyan a nő ránézett, Raffalon arra következtetett, hogy maga is megváltozott, és daliásabbnak mutatkozott. Megtapogatta az órát, és érezte, hogy alakja kellemesen átalakult, míg a másik keze titokban a nadrágjába csusszant, és megállapította, hogy a nagyobb méreteket illető eredeti kéréséről sem feledkeztek meg, és maradéktalanul teljesítették.
Mindenek előtt
Tevsknak köszönöm, mondta. Most viszont, szólalt meg Fotó, elbúcsúzunk. Némi dolgunk akadt ezzel a pökhendi varázslóval. Már elküldtük minden szolgálóját és rémizgetőjét, tette hozzá Mitron. Ha útban kifelé bármi megtetszene nektek, nyugodtan vigyétek csak magatokkal. Fazzant vette át a szót. Többé nem lesz szüksége a javaira.
Raffalon ismét hálálkodva meghajolt. Erminia kecsesen térdet hajtott, aztán elragadó mosolyjal azt mondta, korábban sosem sikerült rendesen megcsinálnom.
Együtt távoztak a mágus terméből, ahol ismét hatalmas szél kerekedett.
A kastélyban mindenfelé kivágottak az ajtók, felpattantak a lezárt ládák fedelei, a szekrények ajtajai szélesre tárultak.
Valamivel később, megtömött zsebekkel, együttes erővel egy dugig megrakott utazóládát cipelve bandukoltak Tájesz kikötő egyik elegánsabb sugár útján, hogy szállást keresenek maguknak.
Gondolkodtam, szólalt meg Erminia, ha egy keresztútnál építenénk magunknak fogadót, nem messze egy versenypályától,
elhallgatott, és egy darabig még tanakodott, majd így folytatta.
És én szolgálnék fel a vendégeknek, te pedig néhány asztalt állítanál fel szerencsejátékokhoz, esetleg fogadásokat vennél fel.
Nem lenne gondunk a túl buzgó hivatalnokokkal, fejezte be a mondatot Raffalon.
Működhetne a dolog, merengett a nő. Persze a magánéletben is össze kellene illenünk.
A túloldalon látok egy szállót, válaszolta a tolvaj. Ott kivehetnénk egy szobát éjszakára, hogy kiderítsük, így van-e. Meglepődött, ám de kellemesen, amikor a nő tüstén beleegyezett a javaslatába. Éjjel, miután rájöttek, hogy kétségtelenül csodásan összeillenek, Erminia gyönyörteljes kábulatban simogatta a férfi mellkasát és a fülébe súgta.
Ahhoz, hogy sikeres legyen, jó nevet kell találnunk a fogadónak.
Heh, kis szerencsével, egészen biztosan sikerülni fog, felelte Raffalon.